ezek rögzítve lesznek, és ezt még másoknak lejátszák?
Igen, hát ez majd felkerül a honlapra.
Jó, na, minden akkor. Tovább, mindenki, nagyon jó.
Tehát akkor folytatjuk a beszélgetést. Ugye vendégünk a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, dr. Kubesek János, és a második beszélgetés témája pedig a magyar földrajzi felfedezőkről részletesebben. Ebbe egyeztünk meg a szünetben, és én már akkor elmondtam, hogy szeretnék hallani Julianus barát útjáról, mivel nemrég Kodorányi János hasonló című könyvét olvastam. Tehát erről szeretném kérdezni.
Én nagyon örülök annak, hiszen a Julianus út az több szempontból is meghatározó, és mondhatnám azt, hogy jelkép értékű. Ha valaki ma fölsétál a Halászbástyába, és bemegy a Hilton szálló dominikánus udvarába, ott láthatja Antal Károly nagyszerű Julianus szobrát, azt az alkotást, ami ma a magyar világutazóknak mondhatnám azt, hogy egyik szimbóluma. Láthatja ezt a csodálatos szobrot, mellette Gellért Barát, és felidézheti Antal Károly alakját, aki szobrászművészként ifjú római ösztöndíjasként került kapcsolatba Julianusszal. Az se véletlen, hogy hogyan. Rómában 1935-36-ban töltött hosszabb időt Pendefi Benda László, aki a Magyar Földrajzi Társaság expedícióját akarta megvalósítani Etiópiába. De az olasz megszállás, Etiópia, Abesszínia, ahogy akkor nevezték, megszállásának az időszaka, Mussolini fasiszta csapatai lerohanták Etiópiát, lehetetlené tette, hogy egy magyar tudós csoport bejusson Etiópiába. Ő viszont, Pendefi Benda László nem töltötte tétlenül az időt, hanem a vatikáni levéltárban kutatva bukkant rá Julianus jelentésére, amely nem csak a Vatikán számára adott fontos információkat ennek a hittévítő misszionáriusnak az útjáról, hanem világpolitikai jelentőségű, mert Julianus volt az első, aki a Volga mellékére tett út során Paskíriát bejárva, Magna Hungáriát, Nagy Magyarországot keresve, először adott hírt a közelgő tatárvezetelemből. Ne felejtsük el, 1235-36 és néhány év múlva a tatár csapatok előzölik a Kárpát-medencét, és gyakorlatilag a magyar államiság összeroppan. És ezt a veszélyt a tudós Julianus barát már jelezte. Tehát ebből lehetett volna intézkedéseket is, nem Lengyelországot is, sőt Ausztriát és még a balkáni peremterületeket is érintett a tatár támadás. IV. Béla magyar uralkodott Rogi várába, Trauban talált menedéket az őt üldöző tatárok elől. A Julianus szobor és maga Julianus kérdés is az őshaza kutatás eszméjét vetette el az embereknek. Hol élnek a mi rokonaink? Ázsia mely vidékein? Ázsia mely táján? És mit jelent ez a kapcsolat, ez a rokoni kapcsolat számunkra? Julianus az első volt, a pionír volt. Azt is mondhatnám, hogy a példaadó volt, akit nagyon sokan követtek. És amikor elkészült a Julianus film, akkor a legszélesebb köztudatba is igyekeztek bevinni ennek a bátor, merész, nehézségektől vissza nem riadó, kockázatokat vállaló barátnak a sorsán keresztül egy kis öntudatot adni, hogy neki kérem, milyen ereje volt ahhoz, hogy átmegy víztelen pusztaságokon, átmegy sivatagi területeken, és minden utánpótlás nélkül magára és rendtársaira hagyatkozva valósítja meg ezt a szép utat. Julianus sokáig ösztönző példa maradt, Kodolányi könyve is hozzájárult ehhez, és hát persze Pendefi Benda László munkája az ismeretlen Julianus. És Pendefi nagyságát, emberi értékét jelzi, hogy a könyvért kapott honoráriumot a szobor céljaiba hajálta fel, és semmit nem hajtott egyéni célokkal felhasználni. És így születhetett meg a csodálatos Julianus szobor, és a fiatal művész Antal Károly így került be ifján a halhatatlan alkotók közé. A dolognak az érdekessége, amikor 1983 őszén én a Julianus szobrot le akartam fényképezni, és elmentem a Hilton szálló dominikánus udvarába, Antal Károllyal tettük meg ezt a futót, az idős művésszel való találkozás, beszélgetés életem egyik legszebb és legmaradandóbb élménye. Ő elmondta, hogy amikor a szobrot felavatták, Csónoki Jenő javaslatára került ez a halászmástyára, mindenkit meghívtak, főméltóságút, nagyméltóságút, tekintetes urat, nagyságos urat, mindenkit az ünnepségbe. Egyedül a művészt nem hívták meg. Azt elfelejtették. Erre már nem volt energia. De kiadták a parancsot, hogy csak azt lehet az ünnepségre engedni, aki nyomtatott meghívóval rendelkezik. Antal Károly úgy gondolta, hogy talán valami köze van neki a saját szobrához, és ezért nyomtatott meghívó nélkül is úgy érezte elmegy. El is ment. Csak hogy a budai várnál kordon volt kifeszítve. És az ügyeletes rendőr kérdezte tőle, mivel jött maga. Azt mondta, hát a Julianus szobor avat ünnepségre. Kapott maga meghívót? Azt mondta, meghívót, azt nem kaptam. Akkor milyen jogcíme jön? Hát, olyan jogcíme, hogy én készítettem a szobrot. Na hát ezt bárki mondhatja. Hát akkor sem mehet be. És csak úgy tudott részt venni a saját szobravatási ünnepségén, hogy Csolnoki Jenő professzor észrevette, neki hiányzott, ő neki tűnt fel egyedül, hogy hol van az alkotó. Minden méltóság egymást dicsérte, egymás vállát lapogatta, készorításait, minden fontos volt, csak Julianus nem, meg az nem, akit csinálta. Na most ebből lehetne tanulni, mert ez a mai napig is úgy gondolom, hogy példa. És ez minket magyarokat is jellemez, hogy hogy figyelünk oda azokra, akik a munkát elvégzik. És azt mondta, élete első szobravatási ünnepsége számára egy nagyon fájdalmas élmény volt. Amit nem tud elfeledni, nem akaratlagos mellőzést érzett ebből, csak talán figyelmetlenséget, de ez a figyelmetlenség sajnos máskor is előfordul. Julianusra se figyeltek oda, az ő jelentését sem vették komolyan, és amikor a tatárveszedelem bekövetkezett, amikor az országot kifosztották, felperzseltek a tatárhadak, akkor nyert értelmet az, hogy talán oda kell figyelni a jelentéktelennek tűnő dolgokra is, és oda kell figyelni az egyszerű emberekre is. Mert nélkülük ez a világ nem megy előre.
Most Kodolányi könyve ott ér véget, hogy Julianus barát elér a Volgához, és hát meglátja ugye az ős magyarokat, tehát akik ott maradtak, akik nem tartottak a Kárpát-medencébe. A valóságban hogy folytatódott az ő élete?
Nagyon sok adatot nem ismerünk. Pontosan nagyon nehéz volna az útvonalát is térképe rajzolni. A tényeket ismerjük, a megtett utat, az átért nehézségeket, Györfi György professzor könyvét ismerjük, Bendefi Benda László munkáját. Nem tudjuk azt, hogy ő pontosan miken ment keresztül. Ez a jelentés megmaradt, ez elég sok információt tartalmaz. De 800 év távlatából az akkori viszonyokat rekonstruálni más források hiány, ez csak spekulációk és feltevések, hogy hol aludt, mit evett, kivel találkozott, mit beszélt. Ezekből ezernyi kérdés, jogos kérdés merülhet fel. Ő nem vitt magával fényképészt, nem vitt magával, nem is volt akkor, nem dokumentálta úgy ezt az utazást, ahogy mondjuk 700 évvel később dokumentálták a felfedező utazók. Nagyon könnyű volt még a nyomokat is rögzíteni és megtalálni. Juliánusnál a lényeg az, hogy a magyarság őshazáját felkutatni vágyó szerzetes, vállalja ennek az útnak a viszontagságát, és ez az őshaza kutatási gondolat ez évszázadokon át ott él a magyarok lelkében. Ez ott él Bessey Jánoséban, ez ott él Reguli Antaléban, ez ott él Körösi Csoma Sándoréban, mert sok százezer ember érzéseit is megtestesítette és tükrözte.
Én arra lennék kíváncsi, mivel nem olvastam, nem kerestem utána, hogy Julianus elindult haza, és mi lett a, tehát így is értettem, hogy mi lett a további sorsa, erről mit lehet tudni?
Az, hogy az utat megtette a jelentés, az eljutott Vatikánba is, és ide is. Az ő pontos személyes viszonyaiból nagyon minimális ismeretanyagunk van, hogy ő aztán később hogyan halt meg, illetve mit tett és mit cselekedett. A domonkosrendi szerzetesek nem a maguk személyét helyezték soha előtérbe, de ez a többiekkel is így van. Ez így van a ferencesekkel, franciskánusokkal, jezsuitákkal. Ők a maguk személyét, a maguk eredményeit, teljesítményét nem szokták fókuszpontba állítani. Ők cselekszenek, dolgoznak, én jártam Fülöp-szigeteken magyar jezsuiták között. Szinte mindegyik a feladatáról, az ügyből beszélt, amivel foglalkozott. Az ő saját személye az nem volt lényeges. Az, hogy úgy mondjam, teljesen eltöpült a ügyek és a cselekedetek nagysága mellett. És ugye ez meg volt a dél-amerikai misszionáriusoknál is, Pentán Károlynál is, Édep Szabé Pereznél is, aki az általa bejárt földrészt, lakóterületeket, indián vidékeket alaposan leívja, ismerteti, de a maga személyes viszonyaiban nagyon keveseti. A későbbi misszionáriusoknál már más a helyzet, Molnár Mária, aki eljut Pitiluva és Mánuszra, a libanceli misszió tagjaként, ő már a saját személyes viszonyaiból is ír, 7 év a kanibálok földjén című könyvében részletes beszámolókat közül, amelyeket aztán Iványos Lajos ad közve, és ezek nyomtatásban is megjelennek. Ez megvan. De azt is hozzátenném, és ezt nagyon hangsúlyosan szeretném tenni, hogy a misszionáriusok, a őshaza kutató misszionáriusok, de a jó cselekedetekben és segítőkészségben és az emberek felemelkedésében ügyködő, működő misszionáriusok is mindig azt nézték, hogy ők hogy tudják Isten akaratát megvalósítani ezt a saját területükön. Én találkoztam ilyen misszionáriusokkal Afrikában. Észak-Afrikában, amikor kim voltunk a teleki expedícióval, amelyet Kábés Gyula vezetett, és eljutottunk a Szaharába, eljutottunk az északi Csábi sivatagba, találkoztunk olyan konzuláta misszionáriusokkal, akik úgy foglalták el a helyüket, Nordhovi missziónak volt a két misszionáriusa, hogy az előtte levő két misszionáriust meggyilkolták, a turkának agyonlőtték. Azokat, akik őket gyógyították, mert a lejbon, a varázsló úgy érezte, hogy az ő befolyása csökkenni fog, ha ezek az európaiak hatékony gyógymódokkal a turkána embereket tudják kezelni. És úgy érezték, akkor ők nem fognak jutalmat kapni, kecskét, meg tyúkot, meg egyéb ajándékokat, és az a legjobb, hogyha akkor megölik a jövevényeket, akik versenytársak a gyógyítás terén. És amikor ez kiderült Olaszországban, a konzulánta misszió megtudta, hogy két tagját elveszítette, azonnal egy tucatnyi jelentkező ott volt, hogy a helyükbe lépjen. Úgyhogy ebből semmi személyes előny vagy haszon nem származik, csak kockázat. Ez most volt 1988-ban. Ez is egy csodálatos helytállás, hogy vannak ilyen emberek. És a konzulátum misszió továbbra is működik, fenntartanak egy kórházat, Loyangalaniban egy kis iskolát, és ott próbálják a helyi turkána embereknek a tudatát formálni. Kenyai hatóságok hagyják, mert ott a kenyai hatóságok iskolát nem létesítettek. De Pápuigineában protestáns misszionáriusokkal is találkoztam, akik ugyancsak vállalják az ott élésnek ezernyi veszélyét, nehézségét, és néha kisgyerekekkel is 4-6-8 évet töltenek a dzsungelek mélyén, és gyógyítják, tanítják, segítik az ott élő nagyon egyszerű pápua embereket.
Amikor Gábris professzorral beszélgettünk a teleki expedícióról, akkor ilyen részletesebben már nem volt időn kitérni rá, mivel ön ott volt, mit tudna erről az expedícióról, ugye a belső életéről, nagyon személyes szép tapasztalatokról mondani nekünk.
Életem egyik legnagyobb élménye volt. Ez a 6 hónap, amit együtt töltöttünk, hogy végigjárjuk Teleki Sámmel útján, Zanzibártól a Stefánia tóig, megismerjük azokat a tájakat, ahol Teleki járt, és azokat a változásokat rögzíthetjük, amelyeket ő fényképen, illetve térképeken megörökített Ludwig von Hoeneß sorhajó adnagyja keresztül. Ezt az expedíciót egy 3 esztendős, nagyon erős szervező munka előzte meg, amelyben Gábris Gyula professzornak kimagasló szerepe volt. Az ő helyettese dr. Lerner János térképész volt, mindkét vezetők, az expedíció mindkét vezetője, azért lett a vezetője, mert ők dolgoztak legtöbbet az ügyért, hogy ez megvalósuljon. És ez így volt ki Afrikában is. Személyes tekintélyük, tudásuk, felkészültségük, nyelvismeretük, és a helytállásuk az számomra egy csodálatos élmény volt. Az expedíció tagja volt Sárkány Mihály, néprajzkutató, etnológus, Füsi Nagy Géza, a szuaheli nyelv kiváló ismerője, Pokoli Béla térképész, Juhász Árpád geológus, Sáfrány József filmes, aki gyönyörű természetfilmeket készített, ő volt, aki a filmdokumentációt is elkészítette a Zúcsován, Varga József orvos, és Galász András paleontológus, geológus. Ők voltak az expedíció tagjai, együtt, Vojnich Csandrás zoológus, őt nem szabad őt se kifelejteni. És ez a csapat 6 hónapon át együtt élt, dolgozott, 3 Toyota terepjáróval utazott, néha nagyon nehéz mostó a körülmények között, ahol a legalapvetőbb tisztálkodási és higiéniai feltételek sem voltak meg. De az expedíció mégis hasznos volt, a célját elérte, eljutott a Rudolf-tóhoz, eljutott a Teleki vulkához, a Kenya-hegységben, a Teleki Samuel által felfedezett Teleki tarmba, Teleki völgybe, és eljutott a Kilimandzsáróra is, amelynek a hóhatárát 5310 méteres magasságban először Teleki Samuel érte el. Olyan népcsoportokkal kerül kapcsolatba, amelyek addig a civilizáció számára ismeretlenek voltak, a vendilék, a donyirok, az elmolók, a turkánák, a szamburuk nem kerültek kapcsolatba akkoriban a civilizáció képviselőivel. Mi az expedíció során egy nagyon gazdag programot, tudományos kutatási programot valósítottunk meg, és ennek volt egy ismeretterjesztő hozadéka is. 2 kötet jelent meg az útról, Zanzibártól a Stefániatóig, ezt én írtam, és Vojnich András könyve. És elkészült a film 100 évvel Teleki után, mely a Trentói Filmfesztiválon Olaszországban ezüstencián díjat nyert. Ez mindenek előtt Sáfrány József érdeme. Ezt tekintették az akkori felfedező filmek, vagy utazási filmek fesztiválján a második legjobb alkotása. 97 film közül kapta a második díjat Sáfrány József. Egyébként egy nagyszerű filmalkotó Sáfrány József. De nem feledhetjük azt sem, hogy az expedíció Magyarországon indult ki, Magyarországba tért vissza, magyar erőforrásokból valósult meg, magyar szervezésben, miközben a Teleki expedíciót, amit ugyancsak Teleki saját forrásaiból fedezett, a világ osztrák vállalkozásként tartotta számon, és Ludwig von Hoenel nevén keresztül ismertették, mintha ez osztrák eredmény lenne, erről szó sincs. Erről szó sincs, itt Teleki Samuel eredménye a meghatározó, ő vitte magával Ludwig von Hoenel, csak Hoenel írta meg az expedíciónak a történetét. A hazatérés követően megkezdődött a feldolgozás, előadóülések, Magyar Tudományos Akadémián több beszámoló, Magyar Földrajzi Múzeumban tudományos konferencia, és hát megjelentek a közlemények, a tudományos publikációk, elsősorban Kávis Gyula, Juhász Árpád, Sárkány Mihály, Füsi Nagy Géza tollából, de sokat publikált Lerner János is, aki egyik legkiválóbb magyar Afrika szakértő. Az expedíció példát adott arra, hogy összefogással, együttműködéssel, kooperációval mit lehet elérni. Viszálykodással, szembeállással nem lehet. Ennek az egyik alapja az volt, hogy egy bizalomteljes emberi baráti kapcsolat volt mindnyájunk között, és az érdekközösségen túl. Az érdekközösség az volt, hogy megvalósítsuk a programot. De az csak a dolog egyik része. A másik, hogy mindenki beletegye a magáit, a legjavát ebbe. Ne legyen olyan, hogy egyik a másik ellen tesz valamit, vagy elhallgat. Volt egy példát mondok, hogy milyen szemlélete volt az expedíció vezetőjének, dr. Gábis Gyulának, és ez mindent megmond, és ez kihatott az expedíció egészére is. És Lerner Jánosnak. Ők keltek a legkorábban, és ők feküdtek le a legkésőbb. Semmilyen többlet, előny, többlet, jobb nem illette őket, azért, mert ők az expedíció vezetői. De többlet felelősség, többlet kötelesség, többlet munka az igen. És ettől voltak a vezetők, és ezért hallgattunk rájuk. Nem azért, mert rendfokozatban magasabb, mint egy hadseregbeli hierarchiában, hanem az emberi magatartásával vívta ki ezt a fajta tiszteletet vagy tekintét. És hagyd tegyek hozzá, még van, hogy ez végig fennmaradt. Amikor megérkeztünk Ruandába, 2 napos nagyon fárasztó út után, úgyhogy alig ettünk, és végre leültünk egy étterem asztalához, hogy kihozzák a kecskehúsból készült brosettet, és végre jól lakjunk, mert annyira éhesek voltunk, akkor jött a telefon, hogy a kongói vízumot most lehet felvenni, mert a konzul elmegy, és 2 hétig nem lesz elérhető, és most kell ezt elintézni, és akkor Gábis Gyula ott hagyta az ebédet, összegyűjtötte az útleveleket, és elment és elintézte az expedíció 11 tagjának a kongói zairi vízumot. És utána jött visszaebédelni, miután már kiültek, úgy van, meg kell csinálni, 3 órát. De valaki a ebéd elején föláll azért, hogy a társainak, a közösségének elintézzen valamit. zokszó nélkül, nem azért, mert neki kötelessége, vagy parancs, vagy elvárják tőle, akkor ez a vezető dolga. A vezető többet tesz, az mindig többlet kötelességgel jár, az mindig többlet feladatokkal jár, nem többlet jogokkal és előnyök. Attól vezető valaki, hogy egy kicsit többet vállal a másikért.
Mert a többiek mondjuk képesnek tartják, és önnek
így van, és ez így van, és ő szolgálta végig ezt a közösséget, az expedíció céljait, és ebben példát adott mindnyájunknak. És a tudásával, a felkészültségével, olvasottságával, előadásaival mindenkit ösztönzött, hogy nekünk mennyi, én nagyon sokat tanultam, én voltam az expedíció legfiatalabb tagja. Nem voltam még 30 éves. Amikor akkor töltöttem be a 30. évemet, amikor elindultunk. A többiek nálam 10-15 évvel idősebbek voltak. De hogy én mi mindent kaptam ettől az expedíciót, és nem csak Afrikából, az emberekről is. Az emberi viszonylatokról is. Azt, hogy ez az expedíció olyan tájakon haladt át, ahol előtte alig-alig volt még a mi időnkben is idegen mozgás vagy fehér ember. Amikor eljutottunk egy kis kenyai településen Marsabitba, és megjelent egy férfi, és arra kért, hogy hozzunk nekik vizet, mert a feleségem most szült, 4 gyereke van otthon, de férfi nem mehet a kútra vízébe, a helyi szokások ezt nem engedik, de ugyanakkor a szegény szülés utáni állapotban levő asszonynak nagy szüksége van vízre. És mi elmentünk, és 4 kannak, azaz 80 liter vizet vittünk autóval nekik. És amikor kinyitottuk a kocsi hátsó ajtaját, és kivettük az első kannát, és a dézsájukba öntöttük a vizet, előjött az a 4 pici gyerek, 3-4 éves gyerekek, és a kis kezüket nyújtották a kannából csorgó vízhez, és ott itták mohon a vizet, mert olyan szomjasak voltak. És nem jutottak vízhez, ivóvízhez. És akkor mondtuk, hogy mennyire fontos ez, nem becsüljük meg itthon a csapvizet, az ivóvizet. Én annyira tudok örülni, ha kinyitom a csapot és finom víz folyik. Hogy az milyen jó, és mindenki tudatában van annak, hogy ez mekkora kincs. Mert ez Kenyában az, ahol egy vizes gödörnél 6-7 órát állnak azért, hogy zavaros színű és büdös, és gyakorlatilag fogyaszthatatlan nedű vagy folyadék kerüljön a kalapasába, a tökékből falagott kulacsába. Nekünk meg van víz, csak néha pazaroljuk, és nem becsüljük meg. Ez az expedíció minnyájunkat nagyon mélyen érintett az emberi találkozásokban is. Én tudománytörténeti kérdésekkel foglalkoztam, a sáska hagyaték feltárásával, hazahozatalával gyarapítottam a múzeumi gyűjteményt, és azt se titkolom, hogy az expedícióból nyert ismeretanyag nagy része az más publikációban is megjelent, például Afrika történet és földrajzat című könyvemet nem kis mértékben az expedíción szerzett tapasztalatok alapján és azok hatására tudtam megírni. Ha nincs ez az expedíció, akkor az Afrika történet és földrajzat című kötetet én biztos, hogy nem készítem el, és erre akkor nagy igény volt, nem is volt semmilyen más Afrika könyv akkor. A forgalomban 1996-90, 10 évvel az expedíció után, több évet jelentett persze a kutatás is. Azt is megemlíteném, hogy az emberi viszonylataink is kikristályosodtak, ma is barátok vagyunk, minden évben találkozunk, kicseréljük a gondolatainkat, fontosak vagyunk egymásnak. És ezt nem érdekek motiválják, emberi szempontok motiválják. És nagyon szeretném, ha ez az együttműködés, ami minket akkor összekötött, ez még sokáig megmaradna barátságban. Sajnos egy társunk már nem él, meghalt Füsi Nagy Géza, fiatalom, egészségi állapota nem volt jó, és hát sajnos szegénynek egy műtétje után már nem volt más kiút. Ez mindnyájunkat nagyon mélyen megrázott, hogy ki az első, aki elmegy közülünk.
Azt szeretném kérdezni, hogy amikor a Teleki nyomán jártak, ugye említette, hogy ennek az út során is, tehát önök előtt kevés más fehér ember, vagy nem fehér ember, tehát más ember járt ott, mint akik ott éltek. Mennyire tudtak bepillantani az ott élők mindennapjaiba, mentalitásába, gondolkodásába, élethelyzetébe? Tehát ugye olyan emberek életéről tudhatunk meg valamit, akik hát igazából ezáltal élnek.
Volt két ilyen eset, hogy említsek fel csak a példákat. Amikor a Nátrontó mellékén táboroztunk, ahol 150 kilométeres távolságban semmilyen emberi civilizációs létesítmény nem volt, néhány maszáj bóma volt mindössze, akkor az egyik nap behoztak egy maszáj gyereket a táborunkba, hamuszűkként, alig állt a lábán, akit éjszaka egy kobra kígyó megmart. A kobra marását ritkán szokták túlélni, ennek a gyereknek kivéreztették a sebét, és Varga doktor, az orvosunk azonnal ellátta. Kétesélyes volt a dolog, ha nem nyúl hozzá, akkor nincs felelőssége, de akkor a gyerek könnyen meghalt. Ha hozzá nyúl, akkor is meghalt, de akkor már kezelte, akkor már van bizonyos felelőssége is. Varga doktor természetesen, mint orvos, vállalta és rendbe hozta a gyereket. A gyerek túlélte a marást. És látni azt, hogy kérem, a gyereket éjszaka marta meg a kobra, bement a bomába, és bement a sávból tapasztott házba is, és ott marta meg a gyereket, éjjel álmába. Akkor felkapcsoltak majd villanylámpát, zseblámpát, elektromos lámpájában, és úgy látták a kobrát, nagyon is verték a kobrát, miatt még mást megmart volna. Ilyen ostoba módon megsérülni, vagy netán meghalni, ez azért már 20. században már nonsense. De hogy mennyire más a világ, a gondolkodásmód, a mentalitás, ez szintén Tanzániában történt. Nátontótól visszajövet, megálltunk egy útmenti fogadónál, hogy iszunk valami üdítőt, kólát, amikor egy masszáj odajött láncsájával, és több angolsággal felajánlotta, hogy ő majd őt áll a kocsinál, és vigyázz rá. Három autónk volt, három Toyota Land Cruiser. És amikor befejezte az őrzést, akkor megkapta az ezért járó shillingeket, de ő még kérte a pótkerekünket. Minek egy autónak öt kerék, az négyel is elmegy. Akkor azt az ötödiket hagyjuk ott neki, de miért? Miben használotta a kereket? Neked nincs autó, az autója nincs, de a gumikerék jól jön neki, mert ő azt föl fogja szabdalni, és abból csinál magának cipőket. Az autó gumiából, szandálokat, és abból az egész családot ellátja. És nem értette azt, hogy mi magaszkodunk a kerékhez, holott ő neki cipőgondjai vannak. Mi pedig egy felesleges kereket cipelünk magunkkal. Hát ezek azok a gondolkodásbeli különbségek, amiket azért nem könnyű elfogadni, elsajátítani. Eljutottunk az elmolókhoz, akik áttüzesített kövön sütötték a halat a Rudolftó partján. Találkoztunk szamburukkal, turkánákkal, akik ma is nagyon egyszerű körülmények között élnek. És ahol olyan vidékeken, ahol a jog erejét az erőjoga helyettesíti. Ha egy faluban megjelenik a többség, akkor neki van igaza és viheti a jókat, viheti a kecskéket, viheti az ott levő állatokat, a tevéket, aki nem engedi, nem adja oda, pedig pusztuljon. Volt olyan falu, Lokicsogió, majdnem 300 ember, 281 embert mészároltak le a shiftnek, egy nap, egy délután. És mivel a rendőrség odaért, második nap délután, a falu lemészáró tagjén a dökkesejük akmároztak. Ezt megírták az akkori újságok, el is tettük az újságot. Mi ezen a vidéken jöttünk át, Lokicsogiótól délre.
Egy törzsi háború?
Törzsi háború, hát ez rablás volt, kifosztották őket, vitték mindenüket, és mivel ellenállást tanúsítottak, nem akartak szemtanúkat hagyni. Mindent itt megöltek, gépbiztosan jöttek át, Szomáliából jöttek át, szomáliai shifták voltak. Ezt meg tudták állapítani a kenyai rendőrség tagjai. Ezek is érdekes dolgok. De följutottunk a Kilimandzsáró nyergében, és hát ott is ért minket az év meglepetés, amikor az utolsó nagy nekirugaszkodás történt, hogy fölmenjünk a Kilimandzsáróba, éjszaka indultunk, hajnali órákban kell felírni, és néhány száz méter megtétele után egy ember feküdt az úton, egy német férfi, aki ott halt meg előtte néhány percen, még meleg volt, de már nem voltak szívhangok, nem voltak tünetek, magasság ölte meg egy stuttgarti technikus német állampolgár. Ez sokkoló hatott minnyáig, ha most mi folytatjuk az utat ennél magasabb, holott már ez is számára végzetes volt. De följutottunk a Gilbert Pointra, a Kilimandzsáró csúcsára, életre szóló élmény volt, amikor a nap első sugarai ketté hasítják a sötétség burkát, és előttünk van Afrika teteje, amit török hó és jég borít, amit gletszerek szabdalnak fel. Eljutottunk Ameruk Páterihez is, az is nagy élmény volt, ahol az 1911-es vulkáni salakkupot megnézhettük.
Mi többen is túrázunk a jelenlévők közül, ezért ilyen szempontból mennyire nehéz felmenni a Kilimandzsáró tetejére?
Technikailag nem nehéz, a magasság az, ami nehéz, azt kell fizikailag jól bírni. nem kell sziklafalakat mászni, nagyon jó fizikai erőlétbe és lelki erőlétbe kell lenni.
Tehát teli talppal lehet menni?
Lehet, így van, nem kell se hágóval, se a normál úton kibohásztó föl lehet menni.
Milyen magasságtól indultak, tehát a Galatából, és
hát,
mennyi alatt értek?
5680 méter magas volt a GMS Point, ahol én feljutottam, ez a csúcs, még ennél magasabb az Uhuru, de ez már végül is a kráterperem. A nyeregből indultunk, az 4200, onnan a kibóházig, és onnan még 1000 méteres szintkülönbség volt, ami vulkánis alapon ment, és az utolsó rész az hó és jég.
Tehát akkor 1400 szintet mentek, és mennyi idő alatt tettek?
Nem, ez több volt, mert még ide is fel kellett mennünk. Tehát először úgy mentünk, hogy Marangu, utána Mandara. Maranguig mentünk kocsival, onnan gyalog Mandarába, Mandarából Horombóig. Horombóban van az egyik fő bázis, az 3800-3900 méteren van, és utána mentünk fel a kibóházig, és a kibóháztól 5680-nál összesen azért mi több mint 4000 méteres szintet leküzdettünk, csak ez egy hétig tartó út volt. Itt nincsenek kötélpályák, kötélfelvonók. Tehát itt mindent magunknak kellett vinni, terrordoknak is.
Élelemmel hogy oldották?
Minden élelmet vittünk magunkkal, főzőket is, főzőfelszerelést is, kaptunk ott is élelmet, de italt is vittünk magunkkal, minden. Tehát itt az összes teljes önellátásra kellett berendezkedni, mert a hegységben nincsenek települések, van néhány menedékház, illetve bázis, és azon keresztül tudtunk fejlődni.
Időjárás milyen volt, szerencsés?
Változékony volt, szerencsénk volt végül is, de azért kifogtunk havas, nehéz napokat is. Mi előtte a Mavencita katlanába töltöttünk több napot, Lerner János, Vojnics András, Pokoli Béla és én. A másik csapat az előbb ment, elváltunk, mert két úton mentünk aztán föl. Mi több napot voltunk ott, mert Mavencita katlanában is töltöttünk hosszabb időt, ottani láva barlangokat kutattuk.
Valami veszélyforrások volt?
Hát az mindig volt. A legnagyobb veszélyforrást Afrikában nem a kígyók meg az oroszlánok jelentik, hanem az apró moszkítók. A maláriát és egyéb betegséget ezek terjesztik, meg persze a víz, de szerencsére a kiváló orvosunknak köszönhetően a megelőzésen volt a hangsúly a prevención. Rengeteg magyar ételt vittünk, és azt se felejtjük el, hogy Novotvéd volt a fő szponzorunk, tehát azért a logisztikai hátteret konténerbe kiuttattunk, nagyon komoly élelemmennyiséget, amit egész 186 nap során tudtunk használni, sőt még maradt is ebben. Tehát ennek nagyon jó logisztikai háttere volt, elsősorban ez dr. Lerner Jánosnak az érdem, aki ezt a főszervező munkát végezte. Azt még hozzátenném, hogy voltak veszélyek folyóátkelésektől kezdve a magashegységi klíma és körülmények elviselésén át, emberi viszonylatban is voltak nehéz szituációk, de mindegyiket sikerült megoldani és túljutni. Volt úgy, hogy mocsárvizet ittunk, mert más nem volt, és azt svájci katonai szűrővel kellett megtisztítani és utána felforrani.
Van-e valamilyen terve, tehát konkrét terve, illetve ha nincs, hova szeretne elmenni?
Mert konkrét tervem az, hogy a múzeumi kiállításainkat mielőbb látogathatóvá tegyük, egy nagy európai uniós pályázatot elnyert Érd-megyei jogú város, amely a múzeumot is fenntartja immár 28 éve, nagyon komoly anyagi erőforrásokat is áldozva erre a célra. Most legutóbb Erdélyben jártam, Gimes felsőokon, Nagyenyeden és Kolozsváron tartottam előadásokat. Tartottam előadást Washingtonban is, a Kongresszusi Könyvtárban, a Smithsonian Intézetben, Los Angeles-i magyar közösségnek, vagy New Yorkban magyar közösségnek, de épp olyan megtisztelő számomban, ha Kunszent Miklóson, vagy Kiskunhalason, vagy Tápiószentmártonban hívnak meg, oda épp olyan szeretettel megyek el. És számomra az is éppen olyan fontos. Most az itthoni feladatok a legfontosabbak, tehát most előre, egyébként sem szeretek előre beszélni a tervekről, majd ha megvalósult, akkor az ételről akkor beszélünk, ha már megfőzték és elkészült. Előtte nem jó a dolgokról beszélni, előre nem szeretek a tervekről beszélni, ha nem valósulnak meg, akkor csak beszéltem. Majd ha megvalósult a terv és már van hozadéka, érdemi eredménye, akkor szeretek beszélni a
dolgokról.
Számos könyvet írtam, munkák legutóbbi az Útkeresők, amit a Kossuth kiadó jelentetett meg, és nagyon bízom benne, hogy még ezt a munkát folytathatom.
Ez az egyetlen expedíciós élményem volt, vagy többé?
Volt több expedícióm, ez volt a leghosszabb, de voltam egy expedíción a Sarki-Uvába, 1990-ben, szintén tagja volt Gábis Gyula és Vojnics András. Az egy kéthetes út volt, a Sarkivába, a Piarmenti fennsíkot, a helikopterrel jutottunk fel, és volt egy harmadik, és még volt két expedícióm 1993-ban, a Gilfkebirbe, a Almási nyomdokain, és volt még egy expedícióm 1999-ben, amikor egy RTL-es forgatócsoportnál mentem. A többi utamat azt egyedül bonyolítottam, tehát azok nem expedíciós. Expedíció, amikor többen egy célért különböző szakterületek képviselői dolgozunk, tehát ezek az expedíciók, négy expedíció volt, amit hát megvalósítottam, illetve aminek részese voltam, kettőt én szerveztem ebből, illetve hármat, egyet az közösen, a Sarkivát azt abba, azt mondhatnám, azt, azt én szerveztem, illetve a az Almási Imában meg egy szalva expedíciókat. A többinél a szervező munka mellett azért nagyon sok egyéb feladat volt, azokat egyedül valósítottam meg.
Az még nehezebb egyedül.
Az még nehezebb, az teljes kiszolgáltatottság, és ott nem lehet hibázni, mert akkor az ember ott marad. Tehát azok a legnehezebb utak, amikor egyedül megy az ember. Amikor egyedül megy Borneóra, a dajakok közé, és ott van hetekig az őserdőben, vagy Indiánba fönn a nyugati Himalája hegyé, azt is egyedül csináltam meg. Tehát azok nehezebbek. Többször mentem másodmagam, azt azért még nem nevezném expedíció. A kínai Tibetben voltam Lejlá Tibon barátomban, egy 6-7-es nagyon komoly út volt, és abban volt egy 3-7-es expedíció is. Hát az nagyon megviselt minnyájunkat fizikailag. És hát az ottani viszonyok miatt is, de ezt nem panaszképpen mondom, én magam választom, és csinálom is.
És sportol valamit? Mert nyilván
nem, most már nem sportolok. Régen sportoltam, futottam, elég sokat atlétizáltam, most de nincs időm. Annyival leköt a munkám teljes mértékben, hogy egyszerűen fizikailag képtelen vagyok. Idő kellene úszni, járni, meg futni továbbra is, de most a természetjárás az, amit üzök, tehát megyek elég sokat a helyekbe, de most egyszer időhiány miatt a sportra nem jut idő. Kellene, hogy újra jusson, de annyi feladat, szakmai és egyéb feladat, hogy a sportabban most nem fér. Az elmúlt években nem fér be. Régen 45-46 éves koromig belefér, de most már annyi a teendő, a feladat, a váratlan, megoldandó dolog, hogy sajnos sportra nincs időm.
Mivel járt Afrikában, ahol meleg van, járt olyan helyen, ahol hideg van, gondolom ez a sarki urali. Tehát úgy nagyon leegyszerűség, hogy a Földet tulajdonképpen ismeri. A szélsőség.
Hát, egy részét szóval, ismerem, 99 országba jutottam el, elég sok. Azt mondom, hogy mindenütt lehet alkalmazkodni. Klímához, felszínformákhoz, dombozathoz. Most ez egy, a kulcskérdés, hogy tudunk alkalmazkodni.
Most egy űrhajós fentről látja, hogy milyen a Föld. Ön sok helyen volt. Milyen a Föld?
Nagyon érdekes. Megunhatatlan és megismerhetetlen. Sok részét megismerhetjük, de az egészet nem. Az élet legnagyobb ajándéka, ha eljutunk egy-egy érdekes vidékére, de itt Magyarországon is bőven van látnivaló, tehát nem kell azért elmenni a világ végére, itt is ezernyi csodálatos felfedezni valóban. A Balatonfüredi Koloska-völgy szépségeire hívnám fel a figyelmet, ahol éppen most avattak fel csónoki emléktáblát a Balatonfüredi Önkormányzatnak a munkatársai és a lelkes helyi lokálpatrióták. Nagyon érdekes a Föld, és sokat gyarapodhat, gazdagodhat az, aki minél több helyre eljut.
Egy turista milyen szemmel menjen? Mert meg kell tanulni látni is.
Megértéssel, mindig a legnagyobb megértéssel, és jó érzéssel és jó szándékkal. Ne azt nézze soha, hogy mi az, ami ott rossz, azt úgyis megtudja. Azt nézze, mi az, ami érdekes, ami más, ami jobb, és amit hazahozunk, és amitől mi is jobbak leszünk. Amikor kinyártam Oxfordban egy alapítvány, Soros alapítvány ösztöndíjasaként, akkor mondták el, hogy egy nagyon módos alapítvány iskola diákjait elvitték Ausztráliába és Új-Zélandba, a szülők több ezer fontot fizettek ezért, és a gyerekeket arra kérték, hogy írjanak dolgozatot, ahogy mit láttak Ausztráliában. Szebb-nészebb dolgozatok jöttek, fotókat is mellékeltek, koalákról, sivatagból, Sydney Operaházról, állatkertről, mindenről. Az egyik gyerek csak azt írta, a repülőgép fél órát késett, a szobába, amit kaptam, az nem volt jó, mert az ajtó hosszú zárodott, amikor kihozták a levest, az nem volt meleg, és a fagylalt elolvadt, és különben a söv is ideg volt, amit adtak, ja, a söv sem volt ideg, amit adtak, és már nagyon örültem, hogy vége. Ezt írta. Mondta, talán fiam, ezért kár volt neked ezt a 3-7-es utat meg. Tehát csak hosszabb, csak hosszabb. Ez biztos igaz, amit ő leír, de benne csak ez maradt meg. Se a koala, se az operaház, se a látványok, se a találkozások, csak csupa negatívum, ami mindig az. Most ilyen szemmel kár elmenni és kár befizetni ekkora összeget, ezt ott Londonban is kidőnketi magát. És csak rosszat ír, csak negatív dolgok vannak, mert az utazás ezernyi szépsége az ő lelkét meg se érintette. Reális, amit igen, reális, de csak a világ egy része ez. Ez egy torsz kép. És ez a 16-17 éves gyerek így látta. Ausztráliát meg Új-Zélandot. A többiek meg írtak 8-10 oldalas gyönyörű dolgozatokat, rengeteg eredeti gondolattal is élménye. Én is volt, elvittem a gyerekeket az állatkertbe, amikor fifi tanár voltam, és a gyerekek, mondtam, beszélgessünk, mi volt az állatkertbe. A legnagyobb hangú, legkapsányabb gyerek, az rögtön az elefánt üvülékéről kezdett beszélni. És ezzel tematizálta az egészet, és végig ez volt a fő téma. Mondom, gyerekek, nem láttatok majmot, oroszlánt, zsiráfot, nem láttatok kaffe, bivajt, elefántot, miért csak erről kell beszélni? Fél óra, ez így kár állatkertbe menni. Hát az, hogy milyen szemmel nézzük, milyen lélekkel nézzük, ez önmagunkból is bizonyítványt állít ki. Ha valaki csak a rosszat tudja, a hiba listát adja, hát akkor sajnos ez önmagát is minősíti.
Mivel sok nép tagjait látta, ugyanúgy olvasható-e mindenki szeméből, hogy mi lakozik benne az érzelmei, vagy esetleg bizonyos népeknél üresebb a tekintet, rejtettebb, nem lehet olyan könnyen kiolvasni belőle?
Ezt nehéz megmondani, köztük kell hosszabb ideig élni, és a cselekedeteiket kell látni. Nem egy pillanatnyi találkozás, pillanatnyi élménye a meghatározó. Az lehet jó is, de lehet megtévesztő is. Vannak nagyon szívélyes emberek, de nem szabad a hátunk mögé engedni őket, meg késdöfnek a hátunkba. Bármennyire mosolygosak és kedvesek. Óvatosnak kell lenni, és nagyon meg kell gondolni, hogy kit milyen mértékben avatunk a bizalmunkba.
Ezt fogadunk. Melyik részre tetszik gondolni?
Hát például Indiára. Például Indiára rengeteg menekült csak ma van, Bangladesből és egyéb helyekből, és ezek borzalmas dolgokkal képesek. De mondhatnék ilyet Tajföldön is, burmai menekültekre, akik közül nagyon sok átment sok-sok szörnyűségen, és hát nem egyszer a kriminalitás határán mozognak. Ez nem jelent persze diszkriminációt, és sajnos megvannak Afrikában is számos terület, ahol az agresszivitás az messze túlhaladja az átlagot. Nem felejtem el azt se, hogy Dél-Amerikában miket éltünk át többször. Ott is voltak nagyon emlékezetes élmények, amik óvatosságba készítik az ember. Az európai kultúra és az ázsiai kultúra az, ami a legnagyobb biztonságot adja, még ma is.
Európai.
Így van, hát persze európai ilyen nincsen, mert más a macedón és más a svéd, más a görög és más az izlandi, tehát Európa is nagyon sok színű és sok arcú. De itt azért vannak olyan normarendszerek, amik érvényesek, ez nem mindenütt van így.
És melyik népet találta olyannak, akik nyílt szívűek, nyitottak?
A legsegítőkészebbnek a tajokat találtam, Tajföldről írtam több munkát is, könyvet is, az őszinte és rendkívül nagy segítőkészséget bennük láttam a kínaiakban, tajvaniakban, akikben nagyon erős volt ez a odafigyelés a másikra. És a koreaiakra. Koreában is voltam egy hónapot ott, vendégoktatóként dolgoztam koreai egyetemeken, ott is nagyon sok pozitív
tapasztalat.
Dél-Koreában így van, Dél-Koreában, Koreai Köztársaságban voltam.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadta
a meghívást. Én köszönöm a kedves fogadtatást, a meghívást, a türelmet, és nagyon örülök, hogy megismerhettem önöket.